Keresztúr Jákos 100 éve történt a Tunguz esemény. Az előadás felvétele a Polaris csillagvizsgálóban 2008. júniusában készült.
Jó estét kívánok mindenkinek! Ugye a mai előadás címe, ha jól emlékszem, kb. Ez, vagy pont ez, 100 éve történt a Tunguz esemény. Érdekesség, vagy még egy ilyen egyedi jellemző az előadásnak, hogy ez valóban nagyon rövid lesz, ami egyrészt szomorú azért, mert meglepő, hogy egy ilyen nagyon fontos eseményről viszonylag szerény a tudásunk a mai nap is. Tulajdonképpen érdekes, hogy majd látni fogjuk az egész végére, talán összeáll a kép, hogy ma, amit nagyjából tudunk, az messze nem közelíti meg azt, amit az ember egy ilyen jelentőségű eseménytől várhatna. Itt a címoldalon egyébként egy nagyon érdekes festmény sorozat látszik, méghozzá William Hartmanntól, ha jól tudom, ő az a bizonyos Hartmann, az a híres planetológus, aki egyébként úgy látszik, művel is maga, mármint a képzőművészetet is, ami ugye a Tunguz esemény néhány főbb jelenetét mutatja, méghozzá festményeken, ugye amikor a tűzgömb felrobban, illetve hát amikor mondjuk így a pályája végpontjához közeledik, aztán amikor felrobban, ahogy mindez messziről látható, ami azért érdekes jelenség, már most itt az elején azért is jó ez a festmény, mert tényleg meg lehet figyelni, hogy reptében ugye világos volt, azonban robbanás után már egy sötét folt látott az égbolton. A robbanás után jó pár másodperccel lett sötét folt, ami ugye az éjszakai meteorok esetében egy elég szokatlan dolog, amikor, tehát ugye a sötét égbolt előtt mi csak a világító dolgokat szoktuk látni, ez pedig már utána valószínűleg az esemény belső területéről, bárha már, ne kötekedjünk, azért ez jó ez a rajz, mert tulajdonképpen itt pont fölötte kéne lennie a centrumnak, hogyha tényleg ezek a fák ugye közel egyenesen állnak, de ez nem is az, nagyon jó a rajz, mert ez már a centrumtól távolabb van, de majd amiket most mondtam, azt majd mindjárt érthetőbbé válik a továbbiakban. Tehát először is az eseménynek elég sok megnevezése van, magyarul, hát Tunguz meteor talán ez a legelterjedtebb, ugye, hogy Tunguz meteor, illetve talán a Tunguz esemény az kicsit helyesebb megoldás, mert ugye a meteor az egy sajátos kontextusban használt kifejezés, de tudjuk mindenki, tehát mindannyian tudjuk, hogy miről beszélünk, de jó pár megnevezése van még. Egyik a Potkamennaja Tunguska meteorit, ugye, ami esemény bekövetkeztének a helyén a köves Tunguska folyót is megemlíti teljes nevén, illetve ha elterjedt rövidítések a TCB, a Tunguska Cosmic Body, tehát maga a test, amelyikről van szó, vagy a TSB, Space Body, tehát hogy a világűrben lévő vagy onnan érkező test, valamint a TM Tunguska meteorit. Tudjuk, hogy a meteorit az talán nem a legszerencsésebb itt. A helyszín, tehát nem Európa közeli részen vagyunk, hanem tényleg bent belső Ázsiába, tehát Szibéria belső területén Tunguska esemény helyszíne. Amit még az elején fontos megjegyezni, hogy 1927-ig nem igazán vizsgálták a területet, sőt, eleinte tiltott volt, úgymond a vizsgálata, majd később megindult, nagyon-nagyon lassan, ugye Oroszország, aztán volt Szovjetunió, és aztán begyorsult az utolsó két évtizedre, de hát már viszonylag kevés dolog maradt meg belőle. Tehát először is miről van szó, mi történt, hogy az esemény 1907. június 30. reggel 7 körül, ugye fényes meteor, magyarul tűzgömb, tűnt fel az égen, világidőben 0 óra 13.59-kor. Most áttekintjük a továbbiakban, hogy milyen sugárzási következményei voltak, mármint elektromágneses sugárzás. A robbanás felhője, erdőtűz, léglökés, hullám, hanghatás, földrengés, lehullott anyag, illetve annak a hiánya, légköri kémiai hatások és légköri por megjelenése. Ezek nagyon ígéretes címek, de sajnos ezekről nagyon-nagyon keveset tudunk ahhoz képest, hogy mit várna az ember egy ilyen eseménynél. Tehát 1907. június 30-án vagyunk, helyi időben 7 óra 13, tehát már reggel van, magyarul a nappali égen látszik az esemény, tehát tényleg nagyon fényes kellett, hogy legyen. A legtöbb információ a jelenség kinézetéről ugye leírásokból, tehát emberi beszámolókból származik, ugye nem lett megörökítve maga a repülés sehol, hát akkor nem is nagyon volt erre még mód. Tehát ezek valamennyire szubjektívek is, de hogyha az ember összerakja ezekből a képet, akkor nagyjából lehet azért rekonstruálni, hogy kb. Mi is történt, vagy mi látszódhatott ott. Tehát azok szoktak szerepelni a leírásban, hogy közel napfényességű tűzgömb, ugye a nappali égen. Ha az ember feltünteti a észlelőknek a helyzetét, akkor az látszik, hogy nagyjából 200 km távolságból is látszott az egész, tehát kb. Egy 5-600 km átmérőjű az a terület, ahonnan megfigyelhető volt. Tehát Magyarországnál azért lényegesen nagyobb. Ahogy a nappali égbolton látszott, sötét pornyom maradt utána a levegőben, tehát a belőle származó anyagok, meg egy kicsit ugye kémiai reakciók is befestették ott az útvonalat. A robbanás fénye emberek bőrét megperzselte kb. 50 km távolságig, tehát vannak ugye, mindenki ismeri, ezt tulajdonképpen a régi beszámolókat már elég régen lehetett olvasni a magyar csillagászati könyvekben, tehát sok-sok évtizeddel ezelőtt már ugye megjelentek ezek, és már azokban nagyon érdekesen szólt az a jelenség, hogy tulajdonképpen többször 10 km távolról is olyan erős volt a fénysugárzása az eseménynek, meg hát az infra is persze, hogy az emberek úgy érezték, mintha megégne egy picit a bőrük, vagy pedig a ruhája úgy érezte, mintha meggyulladna, legalábbis a beszámolók alapján. Jó pár helyen elő fognak jönni ilyen nagyon furcsa, nehezen értelmezhető dolgok. Több olyan vonatkozása is van a megfigyeléseknek, amelyeket mind a mai napig nem sikerül beilleszteni az egységes képbe. Ezek többnyire nem egy-egy különálló megfigyelések, hanem több olyan észlelés van, amelyek együttesen utalnak arra, hogy valamit észleltek az emberek, a szemtanúk, de az nem igazán illik be a képbe. Például, hogy több helyről a robbanás után percekkel jelentkezett a maximális fényesség, tehát több perccel a robbanás után is erős fénysugárzást észleltek. Ezt nem igazán tudjuk mire vélni, ugye mindenféle ötletek vannak, hogy valami utólagos jelenségről lehet szó. Akkor a robbanás utáni időszakban is történtek megfigyelések különböző fényjelenségekről, tehát itt megint fényjelenségekről van szó, de ez már nem közvetlenül maga a robbanás. Hogyha feltüntetjük a különbözően, hát úgy szokták mondani, hogy anomális légköri optikai jelenségek, bár az anomális szó nem igazán jó erre, mert azok is jó részt ismert, vagy valamilyen szintig ismert, magyarázott légköri jelenségek, de a hétköznapi életben ritkán történnek, vagy ritkán figyelhetők meg, például világítófelhők, például látványos halók, tehát az ilyen furcsa légköri fényjelenségek, azoknak a gyakorisága erősen megnövekedett a kérdéses időszakban. Most az ábra nem csal, itt az a lényeg, hogy tényleg úgy tűnik, hogy június 29-én kezdett nőni ezeknek a jelenségeknek a száma, és aztán egy kicsit lassabban, de néhány nap alatt le is csengett. Melyek voltak ezek? Először is, hogy honnan látszottak, főleg Európából és Ázsiából, az északi szélesség 45. és 60. foka közötti térségből. Az egyik fontos jelenség a sok világító felhő, amit sikerült megfigyelniük, tehát naplemente után ebből a térségből ebben az időszakban, tehát a robbanás környékén és főleg utána nagyon sok világító felhőt sikerült megfigyelni, illetve egy másik csoportja a dolognak a halójelenségek, ami kicsit furcsa, ugye mindjárt tudjuk, hogy a halójelenségek azok a magas szintű cirrusz felhőktől származnak, azoknak a jégkristályain ugye törik meg a napfénye, illetve alakul át egy kicsit, és ennek megfelelően jelentkezik ugye a halójelenségnek a különböző formája, épp a jégkristályok alakjának megfelelően. Itt megint csak egy fura dologra kell hagyatkoznunk, néhány beszámolóra, amelyek érdekes módon nem teljesen egyediek, hanem találni a történelem során még néhány, nem sok, de úgymond megbízhatónak tűnő régi feljegyzés, ami arról szól, hogy tulajdonképpen halójelenséget, vagy halójelenséghez hasonló, ilyen napköli halógyűrűhöz hasonlót sikerült már megfigyelni olyankor is, amikor láthatólag nem volt cirrusz felhő az égen, sőt olyan beszámolók is vannak, nagyon kevés, de van néhány, amelyek szerint a halójelenség, tehát tulajdonképpen maga a gyűrű a nap körül, tehát most nem a Tunguz eseményről beszélünk, hanem általában, a halójelenség a nap körül változott méghozzá nagyon-nagyon gyorsan, és úgy nézett ki az egész, minthogyha tulajdonképpen magas légköri meteorok, ahogy suhognának el az ember előtt, a meteorok nyomvonala mentén villan föl az a halógyűrű a nap körül. Tehát van néhány nagyon-nagyon fura megfigyelés régebről, ami arra utal, hogy nem biztos, hogy csak a hagyományos cirrusz felhők okozhatnak halójelenséget, és itt is a megfigyelések elképzelhetővé teszik, vagy arra utalnak, hogy talán a troposzféra feletti, ugye a világító felhők övében keletkezett ilyen felhőszerű alakzatok hozták létre ezeket a haló jelenségeket, nem tudni pontosan. Ami szintén meglepő az egészben, hogy a robbanás előtt is elkezdtek már sűrűsödni. Néhány nappal a jelenség előtt már megnőtt az aktivitása ezeknek. Ebből jött az elgondolás, amit Porcsóva elméletként lehetett hallani és olvasni róla, ami ugye az is szintén már a közismert lett, és abból áll, hogy tulajdonképpen itt nem egy magányos objektum robbanásáról volt szó, hanem ez egy talán egy üstökös mag volt, aminek volt valami porcsóvája, és a porcsóva egy része az már korábban elérte úgymond a földet, és elkezdett a felső régkörbe ugye behullani a poranyag. És talán ezek hozták létre ezeket a korai jelenségeket. Mi magyarázhatja még a világító felhőket? Majd később látni fogjuk, hogy viszonylag sok nitrogénoxid, különböző nitrogénoxidok, hogy most hol hány atom van, mely a nitrogénoxid molekulából annak függvényében, ezek is kialakultak a légkörben, amelyek, hát úgy mondják, hogy kemolumineszenciát végeznek, tehát tulajdonképpen halvány sugárzással bírnak, amelyek szintén részt vehettek ezeknek a furcsa fényjelenségeknek a kialakításában. Itt az a probléma, hogy ezek a nitrogénoxidok főleg nappal a nap gerjesztése hatására lumineszkálnak, tehát az éjszakai jelenségekben szerényebb volt a közreműködésük, azonban ne felejtsük el, nyár van, az északi féltekén vagyunk, ugye 60.-70. szélességi kör környékén, tehát ekkor már nagyon-nagyon sokáig van a nap a horizont fölött, tehát szinte éjszaka is kaphatnak a felettünk lévő égrészek gyakorlatilag sugárzás, illetve olyan igazán klasszikus éjszak az itt már szinte nincs is. Tehát mi lehet ezeknek a légköri fényjelenségeknek a fő oka? Valószínűleg a magas légköri por, tehát a robbanással kapcsolatban keletkezett magas légköri por, plusz vízjég, ugyanis elképzelhető, hogy sőt, szinte biztos a meteorikus test, ugye, ami fölrobbant, a Tunguz objektum, az nem csak port, hanem sok jeget is kibocsátott, H2-t, mondjuk akár vízgőz halmaz állapotban is, és a stratoszférában a kirakódó, vagy a stratoszférába kerülő porszemcsékre ráfagyott ennek a jéganyagnak egy része, és ez közreműködhetett, hogy ugye ezeket a világító felhőket megfigyelhették. A becslések alapján kb. 1 millió tonna por került a felső légkörbe a jelenség nyomán. Ez nagyságrendileg ahhoz hasonló, ahhoz a mennyiséghez, ami egyébként is ott szokott lenni. Tehát normál esetben is ott van. Még egy érdekes megfigyelés, elég sok forrás említi, de nehezen illeszkedik a képbe, hogy Észak-Amerikában egy héttel később a nappali égen az átlátszóság csökkenését detektálták a csillagászok, azaz valamilyen magas légköri szennyező anyag, valamilyen porszerű akármi, vagy jégkristályok vonult át felettük, ami talán kapcsolatban van ezzel, talán nem. Ezt nehéz tudni, nehéz megalapítani. Geomágneses háborgások, ugye a földi mágneses tér is megváltozott részben az esemény kapcsán, itt néhány ilyen görbe az Irkutszki geomágneses obszervatóriumtól. Ezek a jelenségek 4-5-6 másodperccel robbanás után kezdődtek, tehát az esemény után egy picit, és néhány órán, 4-5 órán keresztül folytatódtak, tehát a normális napi geomágneses menethez képest voltak ezek a háborgások, úgymond. Fontos, hogy ezek lokális háborgások voltak, tehát úgy néz ki, hogy az egész földi mágneses tér az nem érezte meg a hatását az eseménynek, viszont néhányszor 10 kilométeres távolságon belül ez érezhető volt. Valószínűleg ez az ionoszférába került részecskékkel áll kapcsolatban, de erre a mai napig nem igazán sikerült egy meggyőző magyarázatot kapni, illetve én nem olvastam erről, de lehet, hogy van. A léglökés hullám, ugye ez egy nagyon látványos összetevője úgymond a katasztrófának, ugye egyrészt óriási robbanás volt, óriási morajlás, tehát nagyon-nagyon hangos volt. A beszámolók alapján kb. 60 km távolságig még az embereket is ledöntötte a lábáról ugye a léglökés hullám, sőt vannak ilyen mendemondák, hogy épp csónakáztak a mit tudom milyen patakon és beborultak, meg hogy eltűnt egy pár rénszarvas. Ezeket ugye nagyon-nagyon nehéz rekonstruálni, de ezek alapján látszik, hogy ugye a léglökés hullám még ilyen távolságból is nagyon erős volt. A hangot még 500 kilométerről is úgy írják le, hogy rettentő hangos, tehát ilyen fájó, zavaróan nagy erejű hang volt. Ugye ezt is sokat olvashatuk, a légnyomás hullám, az egész légnyomás hullámot az egész földön észlelték, itt néhány főleg Nagy-Britanniából származó légnyomás görbe, ugye valahol itt történt az esemény, és aztán szépen változik, ingadozik a légnyomás. Földrengés hullám is keletkezett a jelenségtől, ez a Richter skála szerinti 4,5-5 körüli értéket ér el, ami azt hiszem már úgy épp hogy érzékelhető ugye ember számára, de azért még komoly károkkal úgymond nem jár. Szintén egy nehezen beazonosítható, vagy nehezen értelmezhető, föl exakt módszerekkel nem igazán vizsgálható része az egésznek a különböző úgynevezett elektrofonikus megfigyelések, ugye elektrofonikus jelenségek közé a meteorokkal kapcsolatban soroljuk azokat a hanghatásokat, főleg hanghatásokat, amelyek hangként jelentkeznek, de a jelenséggel egy időben. Tehát tulajdonképpen úgy jelentkeznek, mintha fénysebességgel terjedne a hanghatás, ami ugye nem lehetséges, hanem itt a különböző kísérletek arra utaltak, hogy itt olyan hatásról van szó, hogy az elektromágneses sugárzás éri el a célobjektumot, ami lehet egy ember, például egyszer Rózsika barátnője volt ráktanyán, azt hiszem a toaletben, és ő hallotta a meteort, úgymond idézőjelben. Ilyenkor elektromágneses sugárzás éri az ember agyát, ilyen alacsony frekvenciájú sugárzás, amit némely illetők úgy is tudnak érzékelni, mintha az hanghatás lenne. Pattogó, kopogó hangokat hallanak, meg furcsa süvítő hangokat. Tehát ezek ilyen nagyon érdekes dolgok. Nehéz őket exakt módon vizsgálni, pláne a Tunguz eseménnyel kapcsolatban, ahonnan ugye nagyon hiányos beszámolóink vannak. De természetesen a legtöbb adatot azt maga a helyszíni vizsgálat adta, ugye mindenki jól ismeri, nagyon sokat láttunk ezekből a látványos képekből, ugye, amelyet a különböző expedíciók rögzítették. Amennyire én utána tudtam járni, a robbanás után egy jó ideig úgymond tiltott terület volt, tehát nem nagyon javasolta, vagy nagyon nem javasolta az orosz vezetés, hogy oda látogassanak a kutatók, mert ott valami bizonytalan dolog történt, és az nekik ezek szerint nem igazán tetszett. De aztán végül megtört a jég, ugye sokan olvastunk a Kulik-féle expedíciókról, először 1927-ből, aztán utána rendszeresen visszatértek, mert rájöttek, hogy valami nagyon-nagyon extra jelenséget sikerült ott megfigyelni, amire talán nem is volt példa az utóbbi 100 évben, bár majd a végén lehet, hogy majd végén látjuk, hogy elképzelhető, hogy volt rá mégiscsak példa, de az még ennél is kevésbé ismert. 92-ben nyitották meg a külföldi kutatók előtt, ami később ugye Tunguz rezervátummá alakult, és onnantól kezdve rendszeresen tartottak részben terepi munkákat, tehát terepi kutatóutokat szerveztek, illetve konferenciákat több alkalommal, amelyek keretében ugye a Tunguz eseményt vitatták meg a szakemberek. Ezek főleg a helyszínen végzett expedíciókkal, kutatóutakkal együtt történtek, és akkor tudták már részletesen vizsgálni ugye a területet. De hát ez gyakorlatilag majdnem egy évszázaddal később járunk, tehát itt már kevesebb nyomban, sok minden ugye eltűnt, bármennyire is lassan nő a tajga, azért 100 év, ott is csak 100 év. Nézzük meg a később is látható következményeket, tehát azokat a hatásokat, amelyek utólag is vizsgálhatók. Egyrészt az erdőpusztulás, ugye ez a leglátványosabb hatás a területen. A becslések alapján kb. 8 millió fa dőlt ki, és ugye látványosan sugárirányban dőltek ki a fák, egymással közel párhuzamosan, nagyjából az epicentrumtól, tehát a robbanás felszíni vetületének a pontjától olyan 20-40 kilométeres távolságig iránytól függően. Nyugatfele valamivel erősebb volt a pusztító hatás, ez nem is inkább a területen, hanem a kidőlt fák sűrűségén látszik jobban. Ebből jött egy elgondolás, hogy valamiért erre ugye erősebben hatott a robbanás, talán erre tovább jutott egy darabja. Ami érdekes, az epicentrumban egy néhány 3-5 kilométer átmérőjű terület volt, amit telegráf erdőnek neveztek el, ez itt látszik, mert úgy nézett ki a terület, a sok-sok fa, mintha egymás mellé rakott telegráf póznák lennének, ugyanis itt fölülről jött a lökéshullám, és ugye a galjaikat leszette, viszont maguk a fák, azok szépen egyenesen megmaradtak. Néhány sávban a radiális dőlési iránytól voltak kisebb eltérések, hát ezek talán ilyen turbulenciákkal kapcsolatosak, esetleg a domborzat is befolyásolta. Tulajdonképpen nagyon sok helyen az ember egy kicsit elszomorodik, hogy hát milyen kár, hogy nincsen több adatunk az egészről, és milyen kár, hogy nincs részletesebben vizsgálva ez a jelenség, de hát itt nagyjából ezeknél több tovább mehetnénk, de azok akkor már sok lenne a bizonytalanság. Na, hogyan nézett ki az elpusztított terület? Ugye ez a híres, klasszikus példája ugye a lekke szárny alakú pusztuló területnek, amikor a robbanás területén, a robbanás idejében maga a meteorikus test is viszonylag alacsonyan, vagy viszonylag lapos szögben haladt a felszínhez képest, és akkor nem szabályos, szimmetrikus, kör alakú pusztuló vidék keletkezik, hanem egy ilyen látványos lepke mintázat jön létre. Kb. 2000 négyzetkilométerbe állapították meg ezt a területet, ahol gyakorlatilag a fák jelentős része kidőlt, de most ez megint egy szubjektív dolog, hogy hol húzza meg az ember a határát, ez már, de ez általában a leírásokban azért megtalálható, csak ennél sokkal részletesebben. Itt van a koordináta, keleti hosszúság 101, északi szélesség 60. fok. Egy érdekes dolog, az állva maradt fák 90%-a még 1908-ban vagy utána néhány évvel elpusztulhatott, ezt utólag sikerült az évgyűrűk alapján megállapítani, tehát amelyik nem dőlt ki, azok közül is nagyon sok elpusztult, ugye nem bírták túlélni, gyakorlatilag az érthető, valószínűleg a leveleik nagy része elégett, vagy az ágak elvesztek, hát egy fa ugye ezt sajnos nehezen tudja tolerálni. Készítettek különböző modellvizsgálatokat, ez a megfigyelt eloszlás a epicentrumtól távolodóan, ugye szép jellegzetes lepkealakzat, ez pedig a szimulációval kapott, itt pedig a léglökés hullám terjedésének az idő pontjai láthatók, hogy mikor ért oda a robbanás lökés hullama. Nagyjából az egész területen kb. 100 másodperc alatt, tehát mondjuk másfél perc alatt dőltek ki a fák, tehát másfél percbe telt, amíg a léglökés hullám elért az epicentrumtól a legtávolabbi részig. Egy érdekes dolog ugye a tűzhatás. Itt látunk megint egy térképet, itt most az epicentrumot egy külön egy pont jelöli. Hát ez, amit legerősebben pusztult területnek neveznek, ennek is megvan a részletes leírása, hogy ez mit jelent. Ami nekünk itt fontosabb, hogy ugye nem csak fák dőltek ki, itt a szaggatott körvonal jelzi most ezt az irányt, hanem részben el is égtek, és az erdőtűznek a határát mutatja ez a pöttyözött vagy pontozott vonal, ugye az 1908-as erdőtűz határát. Miből eredett az erdőtűz? Ugye két hatásból, egyrészt maga a robbanásnak a közvetlen fénye, ugye az rettentő erős besugárzást okozott. A modell becslések alapján 1 kilojoule per négyzetcentiméteres besugárzás is lehetett az epicentrumban. A száraz erdő kb. Tized ekkora besugárzás esetén már lángra lobban, tehát könnyen meggyulladhatott. Maga ez az erős besugárzás ugye néhány másodpercig tarthatott, a robbanás pillanatában lehetett utána, amíg ugye a táguló izzógömb nagyon forró volt, de a robbanás fénye mellett természetesen a belső területet utána elérte a forró táguló felhő, aminek a centrumában olyan 10-15 ezer fokos hőmérséklet volt a kezdő pillanatban, de aztán ugye, hogy tágult, fokozatosan hűlt. Tehát nagyjából ez 200 kilométeresre becsülik ezt a területet. Ez egy érdekes példa egy fa évgyűrűire. Itt van ugye az a kérdéses évgyűrű, ami 1908-ból származik, tehát innen érte őt a robbanásnak a sugárzása, itt megfeketedett ugye a fakérge, de aztán ő szépen tudott tovább élni, és utána szépen hát oldalról így benőtte ezt a elpusztult, vagy hát igen, részben elpusztult területet ugye a kérgen, és nagyon látványosan őrzi az egykori sugárzásnak a nyomát. Akkor nézzünk most mikroszkópikus skálájú következményeket, először a talajból, tehát a területen ugye részletesen megvizsgálták viszonylag sok helyen a talajmintákat, hogy milyen anyagok vannak benne, amik meteorikus eredetre utalnak. Nagyon fontos, hogy makroszkópikus skálájú, tehát ilyen látható méretű meteorikus szemcsék nem igazán voltak, ilyen úgynevezett mikroszferulákat találtak, azokat, akinek nagyon jó a szeme, talán észreveheti, de ilyen klasszikus meteorit darabokat egyet sem találtak. Néhány bejelentés volt, de amennyire én olvastam, azokról mindegyikről kiderült eddig, hogy az nem Tunguz meteorit darab lehetett, tehát nem egy kozmikus látogatónak a darabja, viszont ugye mikrométer skálán maradt ebből az anyagból. Viszonylag sok ilyen mágnesezhető szferulát találtak, aminek ugye vastartalma van, azonban meg később látni fogjuk, hogy ez nem igazán illeszkedik a képbe. Ezek a mikroszferulák, ezek nem csak a kérdéses 1908-as rétegbe jelentkeztek, hanem más rétegekbe is. Az biztos, hogy kozmikus eredetűek, de nem biztos, hogy a Tunguz eseményből származnak. Ebből az időszakból, 1908 környékéből viszonylag sok a szilikátos szferulák, tehát az alacsony vastartalmú szilikátos szferuláknak a gyakorisága, nagyjából ez az. Ez a talajrétegnek egy sajátos számozás, és ez felel meg 1908-nak. Nagyjából ez az időszak. viszonylag sok elemnél, ugye bróm, cink és még jó pár elemnél, ezeknél kisebb koncentrációban sikerült dúsulást megfigyelni az 1908-ban lerakódott rétegeknél. Itt azért fontos megemlíteni, hogy ezek a mérések tehát nagyon nehezen kivitelezhetőek, és a korbecslésük az nem ilyen 100%-os, de mivel elég jó eséllyel 1908-ra esnek, ezért ugye ezzel azonosítják őket, mi a jobb magyarázat egyelőre nincs is. Ami érdekes, hogy az iridium koncentrációban is sikerült megfigyelni nem nagy, de kb. Háromszoros, két-három-négyszeres növekedést. Ugye az iridium egy olyan jellegzetes nehéz fém, ami nagyon jól mutatja a kozmikus eredetet. Tehát az iridium a Föld felszínén szinte kizárólag a világűrből származik. Van a Földön is sok, csak benne ugye a Föld magjában, nagy mélységben. Ami még érdekes, és látszik az anomália, az a szén, hidrogén és nitrogén izotópok arányában figyelhető meg. Tehát van izotóp dúsulás, és amennyiben ezeket az eltérő izotópokat, ezeknek az arányát egymással, tehát a szént, hidrogénnel, stb. Egymással összevetjük, akkor ezek viszonylag jól egyeznek, főleg az úgynevezett ilyen kondritos összetétel alapján várható arányjal, tehát az egyes izotópok aránya egymáshoz viszonyítva egybevág azzal, vagy arra utal, hogy tényleg ezek kozmikus eredetűek lehettek. Tehát izotópok szintjén, meg elemdúsulás szintjén sikerült kimutatni gyakorlatilag a robbanásnak a nyomát. Még a talajról, most itt a aeroszol szemcsékről beszélünk, tehát ezek részben földi eredetű szemcsék, de a légkörből ugye ülepedő szemcsékről van szó, ezek is igen éles maximumot mutatnak 1908-ban. Na most ez egybeesik egy vulkán aktív időszakával is, úgyhogy egy földi vulkán az rátett az egész megfigyelés, és még bizonytalanabbá vitte a dolgot. De hogyha összerakjuk a képet ezekből a mikroskálai megfigyelésekből, kijön az, hogy iridium meg platina csoport elemei mutatnak dúsulást, néhány izotóp is mutat dúsulást, és mindezek együttesen kozmikus eredetre utalnak, és az 1908-as időbeli egybeesés az gyakorlatilag biztosra teszi, hogy ezek a Tunguz eseményből származnak. A növényzettel kapcsolatban mit sikerült megállapítani? A tőzekben és a fák gyantájában vizsgálták a beépült szemcséket. Itt is sikerült néhány elemnek a dúsulását, főleg megint ilyen fémekről van szó, amik egyébként viszonylag kis koncentrációban vannak ugye a természetes közegükben. Sikerült ezekből a szemcsékből az epicentrum környékén többet kimutatni, mint távolabbi részekből. Tehát ezek valószínűleg a robbanás, nagyon röviddel a robbanás után épültek bele a fák gyantájába. Tehát nem később a hetek, hónapok során, ahogy a légkörből lassan ülepedett az egész, meg még fújta is a szél. Tehát időben egyértelmű a maximum a jelenség idején, jó? Itt is vannak ellentmondásos megfigyelések. Tehát nekem úgy tűnt, ehhez nagyobb szakértő kéne, mármint úgy értem, aki biológus, hogy a biológusok nem teljesen értenek egyet a következményeket illetően. Vannak olyan források, amelyek arról írnak, hogy az évgyűrűk növekedése 4-5 évre lelassult, illetve más források arról írnak, hogy nem is annyira lassult le, de később felgyorsult gyakorlatilag a növekedés. Tehát talán a legtöbb publikációt, ha az ember összeveti, akkor azt látja, hogy egy kis megtorpanás volt a növényzet életében, aztán pedig gyorsuló ütemben regenerálta önmagát, úgymond. Ami még érdekes, a mutációk gyakorisága megnőtt az esemény után, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy ilyen kétfejű rénszarvasok rohangáltak, hanem a növények és a mondjuk ilyen ízelt lábúaknak a mutációja az vált gyakoribbá. Ez feltétlenül nem közvetlen a becsapódástól van, hanem gyakorlatilag az óriási pusztulásra adott reakció az élővilág részéről. Tehát amikor teljesen megváltozott a környezet, akkor megnőtt a mutációk gyakorisága, illetve a mutáns egyedek jobban fel tudtak maradni. Van itt is egy-két érdekes megfigyelés. Az egyik, hogy a mutációk gyakorisága a meteor haladási iránya mentén is nagyobbnak tűnik. Tehát azon az útvonalon, ami fölött elhalad gyakorlatilag a Tunguz objektum. Ez nehezen magyarázható, sőt, ez mai nap egyáltalán sehogy nem magyarázható, ok ismeretlen. Egyetlen egy utalást találtam rá, illetve egy-két hely, tehát több helyről ezt az utalást, hogy talán, de ők is ezt bizonytalanul mondják, talán valamilyen elektrofonikus hatás volt az, ami befolyásolta itt a főleg növényekről van szó, a növények életét, tehát nem arra kell gondolni, ugye, hogy valamilyen rádióaktív szennyeződés rakódott le, vagy egyebek, hanem érdekes módon talán valamilyen ma még nem ismert folyamat is befolyásolta, valamilyen nem ismert módon az élővilág változását, de ez aztán a legbizonytalanabb dolgok közé tartozik. Következmények. Nagyon fontos töredékek. Nem maradt makroszkopikus meteorikus anyag, legalábbis olyan nem maradt, amiről egyértelműen bebizonyítható, vagy rámondták, hogy ez a Tunguz objektum darabja. Ez persze nagyon nehéz így állítani, amikor egy meteorikus test fennmaradt töredékeiről beszélünk, akkor általában vagy egy jó nagy darab objektumról van szó, amit az ember megvizsgál, akkor halálbiztosra megy, hogy tényleg meteorit, vagy pedig azért apró, de azért több szemcséről. Itt gyakorlatilag nincsenek ilyenek. A másik makroszkópikus és morfológiai jegy, hogy eredetileg jó pár mélyedést kráternek tekintettek a területen. Azok nagy részéről mára már kiderült, vagy ma inkább úgy tartják, hogy azok úgynevezett termokarsztos depressziók, ami a ilyen fagy által uralt vidéken jellegzetesen kialakul, néha fagy, ugye télen fagy, nyáron pedig olvad a terület, és ilyenkor a felszín alatti jég időnként berogyik, meg mindenféle trükkös folyamatokat csinál, nagyon látványos képződményeket alakít ki, és ezek hozhatnak létre mindenféle mélyedéseket. Van azonban egy krátergyanús objektum, amiről elsősorban az utóbbi néhány évben lehetett hallani, ezt én, ha jól tudom, Csekó-tónak kellene mondani magyarul, vagy legalábbis valami hasonló módon, aminél szóba jött, hogy az egy kráter, itt egy fotó látható róla, itt pedig egy ilyen számítógépes domborzat modell, amiben a vízszint az alacsonyabban van, mint a valódi vízszint jelenleg. Ez kb. Az epicentrumtól 8 kilométerre van, tehát azért arrébb van, ugye az egész, az erdő pusztított terület mondjuk 40 kilométer, 45-50 kilométer sugarú. Ez egy 300 méter átmérő, enyhén elliptikus tó, kb. 50 méter vastag vízréteg tölti ki, meredek falu mélyedés. Ami érdekes volt, hogy a szeizmikus vizsgálatok alapján kb. 10 méterrel a fenék alatt a környező anyagtól eltérő jellegű réteg mutatkozott. Ezt a szeizmikusok tudják elemezni, ezt az ábrát, de állítólag rajta van. Aminek a kora nagyjából egybeesik az 1908-as időponttal. Tehát fölmerült, hogy ez talán egy kráter, ami az objektum, a felrobbanó objektum egyik megmaradt becsapódó töredékének a nyomán keletkezett. Az eredete még nem tisztázott, egyáltalán nem tisztázott. Ez most az egyik legaktuálisabb, legnépszerűbb objektum a Tunguz kutatók témakörében, vagy Tunguz kutatók körében, amelyet ugye vizsgálnak. Még nézzünk további következményeket. Az egyik, amiről beszéltem, ez a gyorsabb vegetáció növekedés. Majd látni fogjuk, ez valószínűleg itt látni fogjuk, ez a nitrogénoxidokkal kapcsolatos. Magas légköri por. Ugye a robbanás során egyrészt, amikor az objektum repült a légkörben, akkor ugye darabolódott, meg a robbanás nyomán ugye port vert föl, kb. Olyan 10-20-25 km magasra a légkörbe. Ez a por elméletileg hűtő hatást kell, hogy kiváltson, tehát napfényt ver vissza. Most mindenki tudja, hogy ha fölkerül mondjuk a stratoszférába valamilyen X por mennyiség, azt a szelek viszonylag gyorsan szétosztják, de azért valamennyire rekonstruálható az eredete, főleg a félteke vagy a szélességi kör szerint, és e szerint sikerült is találni egy ilyen globális, olyan 3/10 fokos hűlést az északi féltekén kb. Egy évtizeden keresztül az esemény után. De megint csak közbeszólnak a vulkánok, hát ugyanazok a vulkánok, mint előbb, azok ugye, hát ugyanazokról van szó, amelyek szintén sok port juttathattak a levegőbe, de a modellek alapján a Tunguz esemény pormennyisége közreműködhetett ennek a 3/10 foknak a kialakításában, hogy mennyire, azt ugye nehéz megállapítani. Ózonpusztítás. Ugye nagyon fontos, amikor a légkörben repül egy objektum, egy ilyen, mondjuk egy Tunguz objektum jellegű dolog, az a molekuláris oxigén meg nitrogént lebontja, ugye atomos szintre bontja, és azok összekapcsolódnak, nitrogénoxidokat alakítanak ki, ugye rekombináció révén. Megint csak egy modellbecslés, kb. 30 millió tonna, plusz-minusz mondjuk 10 millió tonna, de hát az még mindig pontos becslés. Kb. 30 millió tonna nitrogénoxid keletkezett a troposzféra felett, tehát mondjuk így a felső légkörbe, ahogy így akarunk fogalmazni. Itt egyébként jobb oldalt ezzel kapcsolatban látható egy ábra, a függőleges tengelyen a magasság látszik, itt a felszín nulla, aztán megyünk ugye egy 100 km, kb. 100 meg 80, itt villannak föl ugye a klasszikus meteorok nagyjából. jobbra pedig hát egy ilyen bonyolult számértéke, molekula per centiméter vastag légköri réteg, egy ilyen számértékkel van jelezve az adott H2O meg nitrogénoxid molekuláknak a keletkezett mennyisége, és nagyjából itt látszik, hogy ugye, ahogy hatolt be a légkör egyre sűrűbb rétegébe, ez egy modellszámítás, a tungusz test úgy növekedett gyakorlatilag a víz, a belőle származó H2O és az általa létrehozott nitrogénoxidoknak a mennyisége. A nitrogénoxid roncsolja az ózont, a becslések alapján kb. 30%-os lehetett a térségben az ózon csökkenés az esemény után, és nagyon érdekes, a mérések után valóban egy 30-hoz viszonylag közeli szám jön ki az utólag valamilyen közvetett módon rekonstruált ózonkoncentrációból. Gyakorlatban hasonló megfigyelések, igen. Akkor még van egy fontos dolog, a nitrogénoxidok ugye savakat alkotnak, amelyek idővel kihullanak a légkörből. Ez tulajdonképpen savas esőt okoz, vagy savas esőként is értelmezhető, de ugye a savas esőnek nagyon sok formája van, nem mindegyik rossz, illetve hát nézőpont kérdés, hogy kinek melyik a rossz. Ez minden esetre a növények szempontjából kedvező, mert ez megkötött nitrogént juttat a talajba, gyorsítva a növények növekedését. Megint csak egy durva becslés, 10-20 millió tonnányi megkötött nitrogént juttathatott a talajba a tunguz esemény nyomán keletkezett nitrogénoxidoknak a kihullása a légkörből, ami nagyon nagy mennyiség, ilyen közelébe van mondjuk az éves természetes eredetű mennyiségnek. Ez lehet az oka, hogy a növényzet utána, az esetleges rövid visszaesés után gyorsabb ütemben élet fel, vagy gyorsabb ütemben növekedett, mint korábban. Mai állapot, néhány kép, ez 1999-ből, ez a Bolognai Egyetemnek az expedíció, ők által szervezett expedíció. Néhány kép a területről, az egyértelmű, hogy még ma is látszik ugyan nyoma az egykori pusztulásnak, de az is egyértelmű, hogy azért tehát felé lett a tajga a kérdéses területen, tehát a növényzet nagy része magához tért. Fontos ebben, hogy a tajga növekedése viszonylag lassú, tehát azért sokáig megmarad a terület, tehát sokkal tovább megmaradnak a nyomok, mint hogyha mondjuk valamilyen esőerdőben történt volna a egyenlítő térségben. És hát ma már elsősorban biológusok vizsgálják, mert nekik ez egy nagyon érdekes terep, ahol tényleg megnövekedhetett mondjuk esetleg a mutációk gyakorisága, tehát egy érdekes alkalmazkodása a megváltozott környezettel az élő világnak. Tehát mi az, amit ez alapján összetudunk állítani az egészből, és közben egyébként örülnék, hogyha esetleg valakinek megjegyzése van, főleg Tóth Imrének, akkor nyugodtan szóljon közben, mert hát ugye mindenki mást hallhatott az eseményről. Amit én összetudtam szedni, hogy maga az objektum kb. 400-500 kilométernyi utat tett meg a légkörben, tehát az egész útvonal hossza ennyi lehetett, kb. Dél-dél-keletről észak-észak-nyugatra haladt, a horizonttal, illetve tulajdonképpen a viszintessel bezárt szöge, hát ez megint csak sokféle leírásból, sokféle becslés, viszonylag kevés, tehát mondjuk 10-20-30 fok lehetett, tehát viszonylag lapos szögbe jött. A haladási sebességét is mindenféle módszerrel próbálják becsülni a leírások alapján, mondjuk ilyen 10-30 km per szekundum, tényleg nagyon szórnak az adatok, sőt ennél jobban is szórnak az adatok, 40 is több helyen előfordult, ami mondjuk nem váratlan, tehát logikus, hogyha mondjuk nem üstökös eredetű égitesttel, nem hosszú periódusú üstökössel van dolgunk, akkor tényleg várható, hogy ilyen lassú becsapódási, vagy lassú találkozó sebesség van. Nyom maradt a haladás útvonal mentén, tehát nappal volt, tehát egy ilyen sötét nyom maradt. A fényességet megint csak becsülni kell. A leírások szerint kb. Minusz 17 magnitúdó, de hát inkább mondjuk azt, hogy kb. Telehold fényességű lehetett, amikor megjelent az objektum, viszont a robbanás az nagyon-nagyon fényes, minusz 29-et szoktak írni, tehát valamivel még a napnál is fényesebb lehetett a robbanás. Kb. 5-8 km magasan történt, tehát a felszín felett történt, ugye, hogy jött a test egyre közelebb a föld felszínéhez, egyre sűrűbb légrétegekkel találkozott, és a rajta fellépő feszültségek, ugye főleg a frontális meg a hátul lévő oldala közötti nyomás különbség, az 5-8 km magasan haladta meg a test belső szilárdságát, és ott robbant fel, vagy ott ment keresztül egy rettentő gyors robbanásszerű feldarabolódáson. A robbanás felhőjében 10-20 ezer fokos hőmérséklet volt a kezdő pillanatban. A robbanás egyenértéke olyan 10-40 megatonna közötti, a legvalószínűbb a 15-nek becsülik, 15 megatonna közötti, ami kb. A Hiroshima-ra ledobott bomba ezerszerese lehetett nagyjából. És ami kicsit meglepő talán, de a modellek alapján úgy tűnik, hogy kb. Akkora energia szabadult föl, mint az arizonai meteoritkráter keletkezésekor. Én ezt több helyen is olvastam. A modellezők szerint ez így igaz. Még egy érdekes összehasonlítás, itt van a kipusztított terület nagysága, itt pedig Budapest. Tehát azért nem nehéz elképzelni, hogyha mondjuk nem Szibéria lakatlan területén történt volna, hanem mondjuk valahol Európába, akkor ennek elég súlyos következményei lennének, és hát a történelem órán ezt mint nagyon fontos dolgot, eseményt tanítanák. Mindjárt jön egy animáció, azt csak ide írtam. A robbanás felhője, most néhány a következményekből néhány érdekes dolog. A robbanás felhője 20 kilométerig emelkedett, tehát feljutott maga a felső légkör alsó részébe, majd a stratoszférikus szelek, ugye, hát a modell számítások alapján akkoriban kb. Északfele vihették. Kérdés, hogy ezekhez a modellekhez tulajdonképpen milyen objektumok tudunk illeszteni, tehát mekkora volt és miből állt a Tunguz objektum, ami felrobbant. Itt néhány érdekes dolog, nagyjából hát a különböző becslések ugye jelentősen szórnak. Általában 14-en, 16-an tonnányi égitestről van szó. Ezt azért írtam ide, mert ugye azért is nehéz megbecsülni ezeket a paramétereket, mert az egyik modell szerint ugye jött az objektum, és pont mondjuk 7-8 km magasan dur felrobbant az egész, de ez nem biztos, hogy így történt, ugyanis van ez a fokozatos, vagy hát inkább robbanásszerűen gyors darabolódási modell, ami főleg a szenes kondrit meteoritoknál működik, hogy gyakorlatilag nem egy helyen robban föl, hanem egy rettentő gyors szétbomlás történik, ami gyakorlatilag egy robbanásba megy át, és azt figyelhetjük meg úgymond távolról. De az biztos, hogy az anyag legnagyobb része kb. 5-8 km vagy 5-10 km közötti magasságban semmisült meg. Tehát mi az, amiből ki lehet indulni a modelleknél, amit arra készítünk, hogy milyen objektum lehetett a robbanásnak az oka. Egyrészt, hogy meg lehet becsülni nagyjából a robbanás energiáját, durva közelítéssel lehet tudni, hogy milyen magasan történt, és mekkora volt a kipusztított terület. Ebből az energiára lehet következtetni, a magasságot is tudjuk. Valamilyen szinten a sebessége is ismert, bár bizonytalanságok vannak, illetve ismerjük, hogy az egyes potenciális testek, meteorikus testek, mondjuk egy kisbolygó, egy fémkisbolygó, vagy egy kőzet kisbolygó, vagy egy üstökös mag, az milyen belső szerkezeti jellemzőkkel bír, és akkor erre próbálnak illeszteni, mondjuk ez egy 3 g per köbcentiméter sűrűségű kisbolygó, ez meg egy 1 g per köbcentiméter sűrűségű üstökös magra illesztett modell, hogy különböző átmérőnél, különböző magasságban hogyan viselkedik, ugye elkezd szétbomlani, aztán teljesen szétdarabolodik, végül pedig teljesen megsemmisül az egész. Nálunk ugye olyan 8 km magasságban történt a dolog, tehát valahol itt lehetett, ez esetben is valahol itt lehetett, tehát akár kisbolygóról, akár üstökös magról van szó, egy olyan néhányszor 10 méter, maximum 100 méteres objektummal lehet dolgunk. Ugye még egy fontos tényező, hogy milyen szögben érkezett ugye a földi légkörhöz, vagy a föld felszínéhez képest, 15 fok, 55 fok, tehát lapos meredek szögben. Itt a 10-5 km közötti magasság által jelzett tartomány, tehát a különböző vagy érkezési szögekre megint csak lehet becsléseket készíteni, hogy milyen méretű, mekkora méretű lehetett az objektum, és hát a legtöbb az észlelésekkel viszonylag összevethető modell, mondjuk 25 fok kisbolygóra, ezek már a üstökös magra már nem annyira stimmel, azok nagyjából ilyen 60-80-100 méter átmérőjű objektumot adnak. Most itt csak néhány példát mutattam, aminek részben az a célja, hogy lássuk, hogy tulajdonképpen ahány becslő van, gyakorlatilag annyiféle, vagy ahány modell van, annyiféle végeredmény látszik. Most nézzük meg azt, hogy akkor ezek alapján, meg sok más előbb nem bemutatott, tehát sokáig lehetne részletezni a modelleket, de nem hinném, hogy ez olyan érdekes lenne. Ezek alapján milyen modellek születtek, ezt egyébként nem tudom, miért raktam ide be, valószínűleg mert találtam valahol, és sehova nem illet be, és azért be akartam rakni, mert vicces, úgyhogy így mondja, hogy a természet milyen szépen rendezett, igen, gyönyörű egyensúlyban van, minden a helyén, annyira előrejelezhető minden, és közben jön egy jó nagy kisbolygó a háttérben. Tehát összességében, de ez inkább tudománytörténeti érdekesség, több mint 100 elgondolás született, És ezek közül jó pár ugye áltudományos, vagy nem igazán tudományosnak nevezhető elgondolás, ezekről sokat lehetett olvasni sok helyen. Ami megalapozott és tudományos elgondolás, az általában három vagy négyféle objektum típusból indul ki. Az egyik, hogy vasban gazdag kisbolygó, tehát olyan, mint amiből mondjuk egy vasmeteorit marad vissza, egy olyan objektum, jött, találkozott a Földdel. Itt a fő probléma, hogy nincs kráter, se töredék, pedig a legtöbb modell az elég erősen utal arra, hogy bizony, hogyha a kérdéses magasságba felrobban egy ilyen magas fémtartalmú vasgazdag kisbolygó, akkor abból kell maradnia meteoritoknak a Föld felszínén. Sőt, jó esetben kráternek is kellene maradnia, főleg, hogyha a robbanás intenzitása alapján becsült tömeg és méret az akkora lehetett, amekkorára mi becsüljük. Tehát egy vasból álló kisbolygó az túl kemény ehhez, hogy ott fönt úgy felrobbanjon, hogy semmi nem maradjon belőle. A vasban szegény, vagy magyarul inkább mondjuk kőzet kisbolygó, vagy dominánsabb kőzet anyagú kisbolygó modellek, azok már jobbak, ezek viszonylag könnyen töredeznek, de itt is előjön az a probléma, hogy itt is maradnia kellett volna a meteoritoknak. Tehát a legtöbb modell az még itt is arra utal, hogy meteoritoknak kellett volna maradnia, amelyeket a felszínen ugye elvileg megtaláltak volna már, mivel igen nagy területet, igen aprólékosan kutattak át már a szakemberek. Itt is arról van szó, hogy tényleg a modellezők azok nagyon szeretnek modelleket gyártani, és rettentő sok modell készült ezekre, és ezek néha egymásnak ellentmondanak, de a többségük azt adja, hogy a kisbolygó modell se az igazán jó. A harmadik típus az üstökös modell, amit a viszonylag régen felvetettek. Ezzel is van sok probléma. Elég sok probléma van ezzel is. Itt is a modellekkel kapcsolatos a dolog. Szóba jött, hogy a Ponsminekke üstökösnek lehet egy darabja. Részben ekkor volt aktív egy hozzá kapcsolódó meteorraj, bár az üstökös pont a pálya átellenben lévő részén volt, de hát előfordul esetleg az ilyen. Az Encke üstökös is szóba jött, mint forráségítest. Az alapján, amennyit tudunk a Tunguz objektum mozgásáról, tehát hogy mikor, hol érkezett a Földhöz, kb. Milyen irányból jött, mekkora szögből, stb. Az alapján mindenféle pálya ellen becslés végezhető. Ennek van egy viszonylag jó nagy irodalma. Az alapján némelyek ezt hozzák ki, némelyek azt, némelyek másféle, tehát sokféle eredmény hozható ki. Talán itt jobb oldalt egy érdekes dolog látható. Ez az egyik újabb modell, egyik az újabb modelleknek, ami egy adott, mondjuk a megfigyelésekhez viszonylag jól illeszkedő érkezési szög, sebesség, stb. Paraméterekből indult ki, és azt hasonlította össze, hogy a különböző összetételű, vagy különböző típusú égitestek, tehát mondjuk hosszú periódusú üstökös, ami gyorsan jön, rövid periódusú üstökös, ami lassan jön, kicsit jobban kiszárad, a szenes kondrit kisbolygó és a kőzet kisbolygó, meg a vasmeteoritok, azoknak a kérdéses, a megfigyelt robbanást kivitelező méretű darabja, az milyen magasan semmisülhet meg, és ugye a legjobban a megfigyelt kb. 8 km körüli megsemmisülési magassággal és a tapasztalt vagy becsült robbanási energiával, eszerint a modell szerint a kőzet kisbolygó esik egyben a legjobban. Tehát azt lehet mondani, hogy a legtöbb modell, vagy inkább a sokféle leírással, sokféle leírás közül leginkább a vasban szegény kisbolygó vagy az üstökös mag típusú objektum tudja megmagyarázni az eseményt. A másik ugye, hogy a pályaszámításokat úgy végezzük el, hogy megnézzük, hogy milyen fajta pályákkal magyarázható, ugye az objektum, ez a fajta mozgás, amit előbb is említettem. Itt is mindenféle modellek készülnek, mind az üstökös, mind a földbeli kisbolygó, mind pedig a földközeli objektum, MOK jellemző pályaelemeiből állítólag levezethető olyan pálya, ami aztán a Tunguz objektumot érte. Itt egy érdekesség, 2000 januárjában a földközeli objektumok pályái föl vannak tüntetve, tehát látszik, hogy jó sok van, nem nehéz minket eltalálni. Persze tudjuk, hogy szerencsére azért ez nehéz. Egy másik dolog, hogyha azt mondjuk, hogy kb. 50 méteres lehetett az objektum, 50-80 méteres, akkor ekkora méretű objektumok honnan érkeznek a leggyakoribban? Itt is tulajdonképpen többféle forrás is szóba jöhet, ami a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a földközeli objektumról van szó, ami viszonylag sokat kering a földtípusú bolygók térségével, például a Földünk közelébe is, akkor időnként ugye árapály feldarabolódás történhet, erre itt egy egyszerű modell, és ezek az árapály feldarabolódások megint csak mindenféle további számítások alapján gyakran eredményeznek ilyen Tunguz objektum méretű testeket is. De igazából itt is nehezebb közelebb lépni. hasonló események, hát itt csak egyet említettem meg, főleg azért, mert bár még vannak több guyanai esemény, Új-Zéland, stb. Ezekről még kevesebb a biztos információ, mint a Tunguz eseményről. Talán a leghíresebb, amit Brazil Tunguzkának is szoktak nevezni, 1930. augusztus 13, megint reggel 8, ugye ez egy nem túl szerencsés időpont. Ugye a déli féltekén az egyenlítőtől valamivel délre, Amazonas őserdő területén történt az esemény. Nagyon kevés beszámoló van erről, sokkal kevesebb, mint az orosz, ugye a Tunguz eseményről. A leírások szerint három nagy robbanás történt. Fák dőltek ki, tűzvész tombolt ott sokáig, nagyon kevés adat, nagyon sok az ellentmondás, megint olyan furcsa megfigyelések vannak, hogy a robbanás előtt sötétedett el az égbolt, a hang a fényfelvillanás előtt hallatszott, stb. De ha valódi a Tunguszhoz hasonló esemény volt, akkor energiáját tekintve ez kb. Tizedelhetett annak. Egyesek egy krátert is felfedezni vélnek a kérdéses területen, tehát innen még kevesebb az információ, ez itt a esőerdő, itt még gyorsabban áll vissza a növényzet, tehát itt nehéz problémák vannak ugye a rekonstruálásával a eseményeknek. Befejezésként pedig egy kis kitekintés, ugye a jelentőségről az események kapcsolatban, amit már korábban is megbeszéltünk, hogy Szibéria idézőjelben túl messze van, tehát hogyha 1908-ban közelebb történik a dolog, akkor sokkal-sokkal jobban figyelnek rá, részletesebben vizsgálják, ma már sokkal többet tudunk róla, a föld közeli kisbolygók jelentette veszélyre is korábban felfigyeltek volna, tehát ez egy érdekes dolog, ami ugye meglepő, hogy tényleg ma már egyértelműen látjuk, hogy ott egy komoly dolog történt 1908-ban, tehát ez egy nagyon erős jelzés volt, ugye, mégis csak a föld közeli objektumok felfedezése, illetve nagyobb számú felismerése meg kutatása kezdete után vették igazán komolyan, és azután kezdett úgymond elterjedni, hogy mi is volt ez a Tunguz esemény, tehát onnantól kezdett nagyobb figyelmet kapni. Ugye a legfontosabb, hogy megbecsüljük, hogy ilyen Tunguz kategóriájú események milyen gyakran történhetnek. Itt van egy egyszerű ábra, aminek a viszintes tengén a becsapódó objektum mérete van feltüntetve. Persze ugye különböző lehet az anyaga, meg a sebessége, stb. Tehát egy durva közelítés a mérete, itt 10 méter, itt 100 méter, itt 1 kilométer. Ez a felszabaduló energia megatonnában, a robbanás során felszabaduló energia, ez pedig, hogy nagyjából milyen gyakran történhet ilyen esemény, ez az ábra már kicsit régi, ez feltünteti itt a Revelstoke meteoritot, vagy robbanás gyakorlatilag, illetve itt van rajta a Tunguz esemény, meg az arizonai meteorkráter, a kettő egymáshoz viszonylag közel van, itt pedig fönt a Kréta Tercier esemény, ugye Csíkszurup krátert létrehozó becsapódás. Kb. Egy évtizede még az volt az elterjedt vélemény, hogy nagyjából közelítőleg 100 évenként történhet ilyen Tunguz kategóriájú esemény, ma inkább a szakemberek azt mondják, hogy ez kicsit ritkább lehet, és közelítőleg 1000 évente történhet ilyen. Én azt hiszem, hogy igen, hogy ennyi volt, úgyhogy én köszönöm a figyelmet.
Elhangzott Keresztúri Ákos, a Tunguz esemény. Az előadás felvétele a Polaris csillagvizsgálóban történt 2008-ban.